Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 16. szemeszterének 7. előadásán. A Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. Mai előadónk Mikó Józsefné dr. Jónás Edit Orosházán született. Középiskolai tanulmányait a Hódmezővásárhelyi mezőgazdasági szakközépiskolában folytatta. 1997-ben agrármérnöki diplomát szerzett a Debreceni Agrártudományi Egyetem mezőgazdasági főiskolai karán. A Kaposvári Egyetem állattudományi karán okleveles agrármérnökként végzett 2002-ben. Gyakorlati tapasztalatot 1993 és 2000 között szarvasmarha telepvezetőként szerzett. 2004-től a Szegedi Tudományegyetem mezőgazdasági karának munkatársa. Doktori értekezését 2012-ben védte. Az állattenyésztésen belül oktatott tárgyai közé tartozik a szarvasmarha tenyésztés és lótenyésztés, az állatvédelem és állatszállítás. Fakultatív tárgyként a szakdolgozat készítésben segítséget nyújtó szakirodalomkutatás és a mezőgazdasági kísérletek tervezése című tárgyakat oktatja. Az Állattudományi és Vadgazdálkodási Intézet munkatársaként közreműködik a diplomadolgozatok és tudományos diákköri dolgozatok konzultálásában. Felkérem Mikó Józsefné dr. Jónás Edit docensasszonyt, tartsa meg előadását.
Köszönöm szépen a lehetőséget. Valamikor a nyár közepén, amikor kihirdetésre került a Szabad Egyetem programsorozat témaköre, és tulajdonképpen kiderült, hogy ez a tanév egy tematikus témát ölel magában, elgondolkoztam, hogyha én itt előadást tartanék, akkor hogyan kezdenék hozzá ez az előadáshoz. És arra a megállapításra jutottam, hogy valamilyen formában definiálnám a fény fogalmát, beszélnék a fény színéről, az állatok látásáról, az emberek látásáról, és ilyen apróságok. Aztán úgy adódott, hogy itt tartok előadást, persze, hogy nem így kezdem. Egy egyszerű kereséssel kezdtem, állattenyésztést, a jegyzetek ugye fent vannak az RTL-ben, mindenki számára elérhető. Kíváncsi voltam, hogy hány találatot kapok a fény szóra egy-egy jegyzetben. És a baromfitenyésztés jegyzettel kezdtem, a baromfitenyésztés jegyzetben 78 találatot kaptam. Egyetlen egy esetben volt kivétel, ami nem az előadásom témájára vonatkozott, a pulyka tollazatára jellemző szín. A pulyka tollazata nagy, merev, ércfényű tollazat. Azután persze más állatfajokkal is próbálkoztam, néztem a világos, a sötétnek a gyakoriságának a megjelenését, és egyre kevesebb találatot kaptam a sertéstenyésztésben, a juhtenyésztésben, lótenyésztésben, illetve szarvasmarhatenyésztésben, és mielőtt lelepleznek, leleplezem magamat. Ezeknek a találatoknak 90%-a nem függ össze az előadásom témájával. Összefügg az állat színével, a sötét pejtől kezdve a hús lehet száraz, sötét színű, a gyapjú fényes, és gyakorlatilag alig volt köze magához, a fényhez, mint a napsugárzáshoz, a megvilágításhoz. És mégis bízom benne, hogy mire ennek az 50 percnek vége lesz, elhiszik nekem, hogy az állattenyésztésben igenis van szerepe a fénynek. A fény az állatok számára nem csak a látásban betöltött szerepe miatt jelentős, a nappalok és éjszakák hosszának évszakos változása, azaz a fotoperiódus, az, ami hatással van az állatok életfolyamataira, szaporodására. Vannak olyan állatok, amelyek a növekvő, és vannak olyan állatok, amelyek a csökkenő fényszakasz tevékenységével állnak kapcsolatban. Változóan alakul az ivari életük a növekvő, illetve a csökkenő fényszakasza. Befolyásolja tovább a reprodukción túl az állatok viselkedését, a fény, a növekedést, a termelést, és nem utolsó sorban az állategészségügyi kérdéseket, mint ahogy a mi egészségünkre is hatással van a fény. Aranyos mondás, ahova a fény nem jár, oda az orvos megy. hormonális háttere a kérdésnek, a tobozmirigy, amely a köztagyvelő hátulsó végén található, termeli a melatonint. A tobozmirigy melatonin termelése változik a fotóperiódussal, a fényhatást hormonális jellé alakítja át, nappal világosban csökkenő, éjszaka, sötét órákban emelkedő hormonszintet mérünk. Tulajdonképpen a melatonint nevezzük az alvási hormonnak is, tehát az alvásra is hatása van. A nyárból az ősz felé haladva a hosszabbodó éjszakák fokozzák a melatonin termelést, hatása az ivari vagy gonadotróp hormonokra közvetett, a szaporodási időszak a létfenntartás és az utódnevelés szempontjából megfelelő időszakra kelljen essen. Ez mit jelent? Gyakorlatilag képzeljük el a bárányokat, a juhokat. Úgy kell, hogy szülessen a bárány, hogy az anya a legelőn elegendő tápanyaghoz jusson, hogy tejet termeljen az utódja számára. Azt szoktuk mondani, hogy legelőre elletünk. És mivel a címemben erősen utaltam a baromfi tenyésztésre, ezért a baromfival szeretném kezdeni. Baromfi tenyésztés alatt több állatfajt értünk. Ide tartozik a pulyka, természetesen a tyúk, amit ugye mindnyájan tudunk baromfiként, a tyúkokat kezeljük. A kacsa tenyésztés, a lúd, vagy úgy is szoktuk mondani, hogy liba tenyésztés. Ide tartozik a gyöngytyúk. Még a galambot is a baromfi keretei között szoktuk oktatni. A baromfi tenyésztésen belül, hogy milyen termékeket várunk a baromfitól, beszélünk árutojás termelésről, ami nem más, amiből mi a rántottát fogjuk otthon készíteni, beszélünk keltetői tojásról és tenyésztojásról, gyakorlatilag, hogy mi a különbség a kettő között. A keltetői tojásról akkor beszélünk, hogyha a kikelt napos állat, napos csirke, napos liba, napos kacsa, tovább lesz tartva, mint hízó alapanyag. Tenyésztojás termelésről akkor beszélünk, hogy ezek a kikelt napos állatok nem a konyhán végzik, hanem ők maguk lesznek, amelyek majd később nekünk tojást termelnek, és ők fogják termelni a keltetői tojást. Nem kis jelentősége van a hústermelésünknek, ugyanis Magyarországon igen jelentős baromfi húsfogyasztást tapasztalunk, vagy van. Kérdés, minden napra van egy tojás? Hát majdnem. Vannak olyan fajták, ilyen a bábolna tetra esel, amelyik kimondottan tojástermelésre lett szelektálva, egy hibridről van szó. A bábolna tetra esel megfelelő tartási és takarmányozási körülmények között, ha betartjuk a technológiát, képes a tojót termelés csúcsán 6,7 tojást tojni átlagosan, tehát majdnem képes minden nap egy tojást adni nekünk, egy darabig természetesen. 55. tojóhétig 325-350 tojást termel, szemben ott van a kendermagos, tulajdonképpen egy parlagi tyúk, otthon a ház körül, nagyon jól érzi magát. 39 hétig termel, és a 39 hét alatt 120-130 tojást fog tojni. Talán érdekességként a kacsa tojást nálunk nem fogyasztjuk. Ennek oka a következő, szalmonellával fertőzött lehet, és bizony komoly egészségügyi károsodást okozhat számunkra, hogyha nem megfelelően hőkezelve fogyasztottuk. Vannak kimondottan tojástermelő kacsák. A kekikemből kacsa egy tojó év alatt 300-350 tojást képes rakni. És vannak olyan országok persze, ahol fogyasztják, hiszen őt magát a tojásáért tartják. A baromfi az a házi állataink közül, melynek a szaporodás folyamatait irányító neurohormonális rendszer működése legérzékenyebben reagál a fényhatásokra. Befolyásolja az állatok ivarérését a fény, befolyásolja a tojástermelést, a hímivarú állatok párzási kedvét, illetve spermatermelését. A tojóállatok állományok életszakaszait tulajdonképpen három periódusra oszthatjuk. Az első a tojástermelés időszaka, amit nem kell részleteznem, hogy mit jelent. A második a vedlés, amikor az állatok levetik a tollruhájukat, újat növesztenek. Ez alatt az időszak alatt gyakorlatilag pihennek a madarak, nem tojnak, vagy nagyon kevés tojást raknak, és felkészülnek a következő tojóévre a vedlés alatt. A kotlás, amikor tulajdonképpen kikeltetik a kis csirkét, kis libát, stb., a természetben elengedhetetlen. Nekünk állattenyésztőknek borzasztó. Tehát nekünk gazdaságilag a kotlás egy nagyon hátrányos tulajdonság. Ezért szoktunk szelektálni a kotlás ellen, hogy minél kisebb kotlási hajlama legyen az állatoknak, majd erről még a későbbiekben szeretnék egy pár szót beszélni. A tyúkfélék ivarérése. Elmondható, hogy a növekvő megvilágítás gyorsítja a fejlődést, ezáltal sietteti az ivarérés időpontját. Ivarérésről akkor beszélünk, mikor a jércék az első tojásukat elkezdik rakni. Megfigyelték, hogy a télen keltetett jércék, 6-8 órás nappalhossz mellett keltetett jércék, tojástermelése 6 héttel korábban kezdődött, mint a nyáron keltetetteknél, ahol hosszabb volt a napszak. A nyáron keltetett jércék gyakorlatilag az őszbe mentek egy rövidülő napszakos időszakba. A ivarérettség szempontjából a megvilágítás küszöbértéke 11-12 óra. Ez azt jelenti, hogy e fölé, a világítás érték fölé nem szabad mennünk a tenyésztési időszakban, mert akkor egy túl gyors, túl hajtatott növekedés fog kialakulni, és ez hátrányosan befolyásolja az állatok egészségügyi állapotát, az ivarszervek sérülhetnek, ha nem elég fejlett a jérce még a tojástermeléshez, illetve apró tojásaink lesznek, ami gazdasági szempontból eléggé hátrányos. Pontosan a Tetra SL-nél kísérletezték ki, hogyha 10 nappal történik a késleltetése az ivarzásnak, akkor 3-4 darab tojása ugyan kevesebbet fognak tojni a tyúkok, de a tojástömeg átlagosan 1,4 g-mal növekedni fog a tojóperiódus időszaka alatt. A következő ábrán a meteorológiai adattárból készített, ábrát a meteorológiai adattárból készítettem. X tengelyen a naptári hét, Y tengelyen az órák száma található. A napnyugta és a napkelte időpontja a két szélső ábrán, és középen pedig a megvilágított órák számát mutatom. Hogy miért vannak rések a grafikonban, gyakorlatilag ott van az óraátállítás időpontja, amitől most annyira nem szenvedünk, talán a másik egy kicsit kellemetlenebb. És a napfény az gyakorlatilag nem vergődik ezzel, hogy mi itt állítgatjuk jobbra-balra az órát, ezért itt egy üres szakasz található. 8 óra és 16 óra között változik a napsütéses órák száma. És ez a két szám, ez gyakorlatilag sarkalatos az előadásomban is, és sarkalatos az összes állattenyésztési világítási programban. Az ábrán egy tojástermelési periódus látható. A tojástermelési periódus, Y-tengelyen a tojástermelési százalékot mutatom, X-tengelyen a eltelt időt hónapokban. A tojástermelési százalék nem jelent mást, mint azt, hogy 100 tyúkból hány tyúk tojik éppen az aktuális időszakban. Pirossal a világítási program alatt tartott tyúkoknak a termelése, szaggatott vonallal pedig a természetes megvilágítást szemléltetem, és gyakorlatilag rávetítettem az előző diáról a napfényes órák számát a grafikonra. Hogy mit látunk? Egyértelműen látszik, hogy a világítási programok mellett a tojástermelés jelentősen megemelkedik. Egyértelműen látszik, hogy 90%-ot is ilyen eléri. Természetes megvilágítás mellett 80% felé éppen megy a termelési százalék, és amit számomra érdekes, és remélem, hogy önöknek is egy kicsit, hogy a napfényes órák számát elég jól követi a görbe. Tehát amíg emelkedik a napfényes órák száma, addig emelkedik a tojástermelés, és utána egy hanyatlást található. És gazdasági szempontból talán az utolsó része, ami érdekes az ábrának, amikor a természetes világítás mellett már nagyon lecsökken a tojástermelés, fény hatására még egy viszonylag intenzív termelést tudunk elérni. Világítási programot minden technológiában rendelkezésünkre bocsájtana, tehát ez a része rendelkezésére áll a tenyésztőknek. Más kérdés, hogyha nem tartjuk be a technológiát, akkor nem jön a várt eredmény. Egy tojó hibrid világítási programját mutatom az ábrán. Kékkel a megvilágított órák számát, pirossal az intenzitását a fénynek szemléltetem. Az alsó tengelyen az életkor először napokban, majd hetekben mutatom. Látható, hogy napos korban 23, akár 24 órás megvilágítást is alkalmazhatunk. Ennek az oka tulajdonképpen annyi, hogy a csibék megtalálják az etetőberendezéseket, megtalálják az itatóberendezéseket biztonsággal. Később ez a világítási időtartam csökkenni fog, és ami számunkra nagyon fontos, a már említett ivarérési szakasz miatt, hogy a felnevelési időszakban nem emelkedhet a megvilágított órák száma, nem emelkedhet az órák száma és az intenzitása sem a fénynek. Mert abban az esetben, ha valamilyen oknál fogva egy hirtelen emelkedést tapasztalunk, abban az esetben elindulnak az ivari folyamatok. Majd következik a tojástermelési időszak. Általában egyébként a tojóhibridek 17 és 20 hét között válnak ivaréretté. A tojástermelési időszak aranyszabálya, hogy ebben az időszakban nem csökkenhet a világítás mértéke és intenzitása, tehát pont fordítva, mint a nevelésnél. Ha lecsökken a fény, és valamilyen oknál fogva technológia, bármilyen hibából lecsökken a fény, lezuhan a tojástermelés, tudja később kompenzálni az állat, de nem olyan mértékben, nem tud visszatérni az eredeti termelési szintre, ahol volt. Általában az 50. hétig tartunk egy szintet, egy 14 órás megvilágítást. Az 50. élethét után, mikor már kezdenek elfáradni, kimerülni az állatok, akkor egy minimális rávilágítást alkalmazhatunk. Ezzel elérjük, hogy még egy kicsit intenzívebbé tegyük a tojástermelést, de 17 óra fölé sose szabad menni a megvilágításban. 17 óra felett oly mértékű stressz éri az állatokat, hogy a tojáshéja elvékonyodik, illetve nagyon nagy mértékű lesz az elhullási százalék, ami ugye gazdaságilag sem kedvező, és az állatokra is ügyelnünk kell. A pecsenye csirke termelés, azaz a hústermelés. A pecsenye csirke, a pecsenye kacsa, a pecsenye liba, mindegyik hústermelő állatról van szó. Ebben a termelési típusban pontosan az ellenkezőt szeretnénk elérni, mint a tojástermelésnél, egy kicsit lassítani a folyamatokat, elérni azt, hogy az állatok nyugodtak legyenek, elfogyasszák a takarmányt, minél kevesebbet mozog, minél kevesebbet, hát gyakorlatilag minél kevesebbet mozog, annál jobban hízik, mert a felvett takarmányt a saját testtövegének a gyarapítására fogja fordítani. A világítási programok szerepe a pecsenyecsirke nevelésben, gyakorlatilag biztosítani kell a takarmány és vízfelvételt, biztosítania kell, hogy az állat gondozói kontrollálni tudják az állományokat. Nem kevés állat van egy pecsenyecsirke tartó telepen egy tömegben, nagyon fontos, hogy folyamatos kontroll alatt kell tartani őket. És a már említett maximális tömeggyarapodást kell elérnünk, azt kell biztosítanunk a világítási programok által. Az élet első napjaiban, a napos csibék esetében ugyanaz a helyzet, mint a tojóállományoknál, intenzív fénytermelést, fényt kell biztosítani hosszú tartamig, 23-24 órás megvilágítás 30-40 lux mellett. Később ahhoz, hogy az állatok enni tudjanak és egy komfortérzetük legyen, gyakorlatilag 3 lux elegendő lenne, de mi nem látunk csak 5 lux felett, tehát a gondozóknak szüksége van minimum 5 luxos intenzitásra, és az állatvédelmi törvény szabályozza, hogy 20 luxnak kell lenni minimum a megvilágításnak az állatok szemmagasságában, a hasznosítható terület minimum 80%-ában, szabályozza, hogy 24 órás ritmust kell biztosítani az állatoknak a fénnyel, és a napfelkeltét, naplementét ugyancsak szimulálnunk kell, és még régen a technológiák úgy írták el, hogy 23 óra világos, 1 óra sötét, jelenleg előírja a törvény, hogy 6 óra sötétet kell biztosítani az állatok számára, és ebből minimum 4 órának egyöntetűnek, folyamatosnak kell lennie. Más baromfi fajok, pulyka. A pulyka a baromfiak közül, a gazdasági használatok közül a leginkább jellemzően, hogy nagyon erős a kotlási hajlama. És ugye mondtam, hogy még majd a kotlásról szeretnék beszélni. A kotlásból milyen problémánk származik nekünk, tenyésztőnknek? Nem termel az állat. Ez elég komoly gazdasági probléma, hiszen mi azért tartjuk, hogy ő tojást termeljen. Zavarja a tojni készülő társait, mert rajta ül a fészken, nem engedi be a másikat, eszi a takarmányt feleslegesen, most ha lehetek ilyen goromba velük, illetve rontja a tojások eltethetőségét, melegíti a tojásokat. Ez kedvezőtlen. Ezért nagyon fontos a megelőzés kérdése, illetve a leszoktatás kérdése. És hogy tudjuk észrevenni? Szakképzett személyzetet kell alkalmaznunk, aki ismeri az állatot. Az állatokat nem lehet csak úgy félretenni, hogy ismerni kell, tudni kell a szokásaikat, paramétereiket. Egy program, hogy hogy lehet megelőzni, hogy lehet leszoktatni az állatokat a kotlásról. Pulykák esetében, mielőtt lekapcsolják este a villanyt, egy órával előtte kihajtjuk az állatokat a folyosóra, gyakorlatilag a fészekből kitereljük őket. Egy óra múlva visszamegyünk, és azok a tojók, amelyek visszamentek a fészekre, azok a tojók mutatnak kotlási hajlamot. Őket fogjuk és áthelyezzük egy kotlás leszoktató ketrecbe, ami az biztos, vagy tulajdonképpen annyit jelent, hogy nem kényelmes az állatnak, nem tud leülni, és világítással, takarmányváltoztatással elérjük, hogy leszokjanak a kotlásról. És itt nagyon fontos a genetika kérdése. A gyakran kotló tojókat kivesszük a továbbtenyésztésből. Szelekcióval fogunk védekezni a kotlási hajlam ellen. Másik fontos tulajdonság, amit a pulykáról tudnunk kell, hogy a napos pipék, a napos állatok rendkívül rosszul látnak. Ezért fontos, hogy néhány napos korukig nagyon intenzíven megvilágítani az etető-itató berendezéseket, akár ilyen világító tálcákat is használhatunk, amit ők látnak és meg tudják közelíteni. És egy érdekes sztori a dolog kapcsán, hogy beszerelték a világító tálcákat, és azt vették észre, hogy a kis pulykák klasszul belefekszenek. Nem esznek belőle, hanem olyan jól fekszenek benne. És hogy mi lehet a probléma? Hát nem csak világított az égő benne, hanem fűtött is. És utána nem voltak hajlandóak enni belőle, mert ugye összejárták a takarmányt. Teljesen egyszerű volt a megoldás, kicserélték az égőket olyanra, amely például ilyen a LED, amelyik nem termel hőt. Csak rá kellett jönni, hogy mi a probléma. A lúd. A lúdnak a fényhez való viszonya sajátosságos. Ez elsősorban abból adódik, hogy az őse egy vándorló madár. Emiatt van, hogy hazai viszonyok között igen rövid a ludak termelési periódusa. A tojástermelési fényküszöb 8 óra megvilágítás mellett kezdődik. Ezután a növekvő fényviszonyok a lúd esetében is javítják a tojástermelést, de a szaporodási ciklus még a hosszú nappalos időszakban lezárul, úgynevezett pihenő vagy fotorefrakter fázisba kerülnek az állatok. Ezért mondjuk, hogy a lúd egy rövid napszakos madár, természetes fényviszonyok mellett június közepére már befejeződik a tojás termelése. Az ábrán a landeszi vagy landi lúdnak egy kísérletet végeztek, hogy milyen megvilágítás mellett, milyen intenzíven és mennyi ideig tojnak a ludak. Megfigyelték, hogy 14 órás napi megvilágítás mellett eleve kevesebb tojás lett, 18 tojás per lúd, és az intenzitás is nagyon hamar kimerült, illetve a termelési periódus is rövid lett. Mint 11 órás megvilágítás mellett egy kedvezőbb értéket tapasztalunk, ebben az esetben 40 tojást tojtak a ludak. A madarakról áttérve az emlősökre, először a juhok szaporodását szeretném szemléltetni. A juhok rövid nappali varzó állatok. Tenyészidejük a nyári napforduló után a rövidülő nappalok idejére esik. Itt látható az ábrán ősszel van a párzás, majd a vemhességi idő, amely a juhok esetében 150 nap, ez 5 hónapot tesz ki, az ellés, és itt jól látható, hogy legelőre ellenek a juhok, tehát a tavaszi-nyári időszakban az anya több tejet tud termelni a bárányai számára. Így szabályozza a természet. kísérleti körülmények között igazolták, hogy azok a juhok, amelyeket a Föld másik féltekére áthelyeztek, átszállítottak, rövid idő után átálltak az ottani fényperiódusra a szaporodásukkal, az ellenkező naptári évre tevődött át a reprodukciós időszakuk. Miért van jelentősége nekünk, hogy mikor szaporodnak a juhok? Gyakorlatilag Magyarországon, hát igen, jó ideje, a gyapjú termelésünk jelentéktelen, illetve a termelés nem jelentéktelen, csak nem tudjuk eladni. Jelenleg, ami gyapjút termelünk, annyi hasznot hoz a tenyésztők számára, amennyi a nyírás költségét szinte éppen fedezni tudja. Ezért számunkra a bevételi forrás a bárány értékesítésből van. Általában 8 hetes korban 14-18 kg-os élő tömegű szopós bárányokat szoktunk az anyjuk mellett értékesíteni. Vannak hízlalási típusok is, de ez a legjellemzőbb tulajdonképpen. Az első időszak, amire mi bárányt értékesítünk, a húsvét. Itt látható a juhnak a szaporodási periódusa. Beszélünk egy főszezonról, amely augusztus közepétől november végéig tart, majd egy utószezon november végétől január végéig, egy teljesen szezonon kívüli időszak következik május végén, és egy előszezon újra az augusztus közepéig tartó időszakra. A húsvéti bárány értékesítéssel különösebb problémánk nincs, annak ellenére, hogy a húsvét időpontja változik, március 22 és április 25 közé eshet. Általában az augusztusi szeptemberi, tehát a fő szezonra, az augusztusi szeptemberi termékenyítésekre eső időszakból született bárányok, január-februárban született bárányokat fogjuk mi értékesíteni, mint szopós bárány húsvétkor. A következő ünnep, a felragasztó, Mária mennybe menetelének az ünnepe, ami például Olaszországban nagyon jelentős katolikus ünnep, oda fogjuk exportálni a bárányainkat. Ezek a bárányok az utószezonban fogant anyák bárányai lesznek. Termékenyítésük december-január közötti időszakra esik, az ellés május-június között van ebben az esetben, bocsánat. Majd jön a karácsony. A karácsonyi bárányok sajnos a szezonon kívüli időszakban kell, hogy fogadjanak. Na most azért vannak nekünk eszközeink erre, hogy abban az időszakban is történjen termékenyülés, vemhesülés. A karácsonyi bárányok április-májusi termékenyítésre fogadnak. Takarmányjavítással eredményeket tudunk elérni. Csúnya szóval úgy mondjuk, hogy flushingoljuk az anyákat, gyakorlatilag javítjuk a kondíciójukat, és a javuló kondíció pozitív hatással van a szaporodási folyamatokra. Az ellés szeptember-októberi időszakban van, és igenis nem csak hormonális hatást is, hormonális beavatkozást is alkalmazhatnak, és nem csak a hormonális beavatkozással, hanem a fényprogramokkal is igen eredményes kísérleteket tettek, ugye itt nekünk az őszt kell szimulálnunk. A lovak szaporodása. A lovak hosszú nappal ivarzó állatok. Európában a mérsékelt öv alatt a kancák 20-25%-ának folyamatosan termel a petefészke, tehát folyamatosan egész évben ciklikus az ivarzása. Míg azokon az égőveken, ahol nem nagyon változnak a nappalok, a szubtrófus övezetben képesek a lovak egész évben folyamatosan ivarzani. Az ivarúj funkciók a nappalok télvégi hosszabbodásával erősödnek, és a rövidüléssel gyengülnek. Ezért mondjuk azt, hogy hosszú nappalos a ló. És megint a kérdés, hogy nem mindegy nekem, hogy mikor születik az a csikó. Nekem mindegy, önöknek is mindegy, de nem mindegy a galopversenyen csikót indító tulajdonosnak. Biztos ismerik a szót, hogy nyeretlen két éves, vagy a fogalmat, nem is a szó. Ha két csikó között, itt láthatjuk, hogy amelyik augusztusban fogant. A vemhesség ideje 335 nap a melegvérű lovaknak, a hidegvérű lovaknak valamennyivel rövidebb. Ha két csikó között 9-10 hónap különbség van, korkülönbség van, akkor bizony az első versenyidőszakban ez nagyon fontos. Általában ilyenkor kezdődnek az edzések a csikóknál, és a májusi időszakban kezdődnek majd a versenyek. Humán példa. Akinek családjába úszó, akár vízilabdázó, akár futó gyereke van, ott is korosztályos versenyek zajlanak. És az a gyermek, amelyik rettentő tehetséges, de decemberben született, borzasztó hátránnyal indul ezekben a fiatal versenyekben, azzal a gyermekkel szemben, aki mondjuk januárban született, csak nem egy évkor különbség van köztük. Egyébként a húslótenyésztésben is van ennek jelentősége, csak nálunk különösebb húslótenyésztésről nem lehet beszámolni. Tehát itt látható, az előző volt az augusztusi termékenyítés júliusi eléssel, itt a februári termékenyítés januári eléssel. Itt is alkalmazunk hormonkezeléseket is az ivarzás elősegítésére, de a fény hatása is nagyon pozitív tud lenni, tehát fénykezelésekkel is boldogulunk a lótenyésztésben. Szarvasmarha. A tejelő szarvasmarha egész évben képes ivarzani, képes fogamzani. Ha elmennek egy szarvasmarha telepre és kérik a tenyésztési naplót, akkor meg lehet nézni, hogy van januárban el, és attól függ, hogy mekkora az állomány. Januárban lehet, hogy született 20 borjú, februárban annyi, amennyi. Tehát egész évben folyamatosan ellenek az állatok. Tehát a reprodukcióra különösebb hatással a fény nincs. A hústípusú állományoknál más a helyzet, ott ugyancsak az a helyzet, hogy legerőre ellettünk, viszont nem is próbálunk ezen mi semmit változtatni. A tejelő szarvasmarháknál két fázist tudunk megkülönböztetni. Hosszú nappalosként kezeljük a szarvasmarhát akkor, amikor tejet termel. Ebben az időszakban 16 órás 150-200 luxos megvilágítás mellett mi 8-10% termelés növekedést tudunk elérni. Természetesen ilyenkor a takarmány felhasználás, takarmányfogyasztás is megnő. Ebben az időszakban 8 óra sötétet alkalmazunk, ami 50 luxnál alacsonyabb intenzitású. És még egy pont, amikor jelentősége van ennek a fénynek, a növendéküsző nevelés. A növendéküsző nevelésnél ugyancsak alkalmazzuk a fény stimuláló hatását, intenzívebben nőnek az üszök, gyorsabban elérik a tenyészérettséget, és hamarabb következik az elés. Egy pici gazdaságossági dolog, az első laktációs tehén termelésével azt mondjuk, hogy jó, ha fedezi a felnevelési első laktációs, amikor először megellik és először tejet termel. Jó, ha fedezi a felnevelési költségeit, és utána kezd majd el nekünk a termelésével hasznot hozni. Rövid nappalos állatként kezeljük a szarvasmarhát, a vehemnevelés utolsó időszakában. Szarvasmarhák vemhesség ideje 285 nap, ez durván 9 hónap és 10 napra tehető. Az utolsó két hónapban már azt mondjuk, hogy szárazra állítjuk a tehenet, ami annyit jelent, hogy nem fejjük. Hagyjuk, hogy pihenjen a tehén, hagyjuk, hogy az energiáit a saját testállományának javítására fordítsa, illetve ez az az időszak, amikor a borjak, a magzat intenzívebben növekszik az anyamében. Ezért a kettő nem megy együtt, hogy tejet is termel, illetve a magzatot is növeli. Ebben az időszakban a célunk az, hogy minél inkább pihenni tudjanak az állatok. Ezért itt egy fordított megvilágítást alkalmazunk, rövid nappalosként kezeljük mind a vemhes teheneket, mind a vemhes szőket, 8 óra világos és 16 óra sötét az, amit biztosítunk nekik. Sertés. A sertéssel ugyanaz a helyzet, mint a szarvasmarhával, hogy a sertések egész évben folyamatosan képesek ivarzani, vemhesülni, fialni. A sertésnek faji sajátossága, hogy elég rosszul lát, közellátó, és ha nagyon gyenge a fény, akkor a színlátását is képes elveszíteni, ezért fontos a megvilágítás már magának a jólétnek a kialakítása szempontjából. hogy mégis alkalmazunk fényprogramokat, pont az előbb mondtam, hogy folyamatosan egész évben képes sivarzani, reprodukciót, hogy hogyan tudjuk javítani. A sertés vemhességi ideje 115 nap. Ezt a paraszbácsik, meg én is, úgy szoktuk mondani, hogy 3 hónap, 3 hét, 3 nap. Általában akkor ivarzanak először a sertések, amikor leválasztottuk a malacokat, ez normál esetben 28 nap körül szokott történni, megint egy ilyen szakszó, hogy tejlázában ivarzik a koca. De, hogyha még erre mi rásegítünk egy világítási programmal, és itt közvetlenül a kocák feje fölé szokták tenni a megvilágítást, egy 16-18 órás viszonylag intenzív 150 luxos megvilágítással el tudjuk érni, hogy több malac szülessen, ami miért fontos? Mert a több malac, ami születik, több lesz a hízó alapanyag, amit majd mi megesszünk később. És jobban fogamzanak az állatok, jobbak az ivarzási mutatók. Ugyanez a viszonylag intenzív fényprogram szükséges a malacnevelés időszakában, a felneveléskor mind a kocáknak, mind a malacok számára, és a hízlalás időszakában egyaránt, amikor ugyanis azt szeretnénk elérni, hogy minél hamarabb oda kerüljön az a hús az asztalra, a takarmányfogyasztás, stb. Mindezeket figyelembe véve, és a növendéknevelés, amikor mi tenyész alapanyagokat állítunk elő, tehát az a koca malac, amit mi növendékként kezelünk, később anyakoca lesz, és ő fogja adni számunkra a hízó alapanyagot. Ez a koca malac ne növekedjen túl intenzíven. Ő szépen nyugodtan alakítsa ki a testformáit, ezért nekik egy nyugodtabb környezetet biztosítunk, 8 óra megvilágítást 150 lux intenzitás mellett. Hogy hogyan lehet ezeket a világításokat alkalmazni. Vannak úgynevezett ablak nélküli technológiák, teljesen zárt rendszer. Itt a legkönnyebb a fényprogramokat szabályozni. Látható, hogy sehol külső fény nem szűrődik be. Itt látszik, hogy nagyon nagy mennyiségű állattömegről van szó, és itt tudjuk azt is elérni, hogy akár egy folyamatos termelést biztosítunk nagyobb tojóállományokban például. Az egyik istállóban reggel van, a másikban délután, a harmadikban éjszaka. És úy fognak tojni a tyúkok, hogy kint mi van, az egy másik dolog. Itt az a lényeg, hogy bent egy mesterséges környezetbe tartjuk az állatokat. Aztán, amikor ablakosak az istállók, tehát a fényforrás be tud jönni természetes úton kívülről, akkor kiegészítő világítást vagy árnyékolást tudunk alkalmazni. Ebben az esetben látható, hogy valamilyen módon el tudjuk zárni a fényútját, vagy be tudjuk engedni a fényt, illetve plusz rávilágítást alkalmazhatunk. Ezt a táblázatot elrettentésként raktam fel. Valójában csak, hogy mutassam, hogy mennyire bonyolult. A függőleges tengelyen a kelési, az évnek a kelési hete látható, a vízszintesen, vagy a sorok között nem is a tengelyen, az életkor, amiben éppen aktuálisan vannak az állatok, szintén hetekben mérve. És egy példa, ezt egyébként kiadja minden technológia, ez a természetes világítás mellett. Ha a 8. héten keltek, naptárilag a 8. héten keltek a csirkék, és éppen a 7. élethetükben vannak, akkor 21 óra 40 perckor kell felkapcsolni nekik a villanyt. Na most ezt általában nem kézzel történik, hanem automatika szabályozza, de így kell elképzelni a dolgot. Mivel világítsunk? A hagyományos izzók tulajdonképpen, amelyek nagyon sokáig elterjedtek voltak, előnyük, hogy borzasztó olcsó beszerezni őket, borzasztó olcsó beszerelni őket, hosszú, hát annyira nem is hosszú az élettartamuk, könnyű velük bánni. Itt, amit lehet látni, az tulajdonképpen az áramszámlánknak az alakulása, hogy milyen izzókat használunk, hogy mennyi az izzóknak a fogyasztása. Nehéz velük egyenletes fényt biztosítani, mert ahol éppen ott a lámpa, ott erősebben világít, és bizonyos körökben pedig kevésbé. Vannak a fénycsövek, amik nagyon jók lennének az állattenyésztésben, egy problémájuk van, ezt sokan tapasztaljuk az irodánkban, a gyerekek az iskolában, hogy vibrál. És ez iszonyatos stressz az állatnak, nekünk is különben. Úgy lehet kioltani, hogyha több fénycsövet használunk egyszerre. Egyébként ez is olcsó, jól használható. Aztán ott vannak az energiatakarékos izzók, melyeknek ugyan a bekerülési költsége drágább, de a maga az üzemeltetése olcsó. Némileg ők érzékenyek a hőmérséklet hatására. És a legújabb a LED. A LED technológia egyre inkább elterjedt az állattenyésztésben. Egyre jobban kutatják, vizsgálják. És egyre inkább hangsúlyozzák, hogy nem mindegy, hogy milyen LED-et azt alkalmazunk. Kimondottan az állattenyésztési épületekre kialakított ledeket javasolják alkalmazni. Sokkal kevesebb a fenntartása, sokba kerül egyébként a beszerelése. Ne higgyünk a szemünknek, mérjük az intenzitását a fénynek az istálóban, gyakorlatilag 25-30%-os veszteséget is el tudunk érni, hogyha szennyezettek a világító testek. Luxmérővel végigmegyünk és lemérjük, hogy a technológiának megfelelő a világítás. Példa a hagyományos izzó alkalmazására, illetve a LED-es technológia alkalmazására. Jól látható, hogy árnyékos foltok találhatók, illetve fényesebb foltok találhatók az istálóban, ahol a hagyományos izzókat esetleg rosszul szerelték fel. Tehát ez is egy tudomány, ez nem lehet csak úgy, hogy oda csavarom az égőt, aztán lehet, hogy pont nem úgy lesz jó. És a jól kidolgozott LED-es technológiára. Ahol fény van, ott árnyék is van. Most árnyékként itt a negatív hatásokra gondolok. Istálon belüli fényszennyezés. Fényszennyezésről mikor beszélünk? Fényszennyezés, amikor a nagyvárosok nagy villózó fényeket bocsájtanak ki, ezzel eltéríthetik a vándormadarakat. Negatív hatása van a vadon élő állatokra is. Lehet az istálon belül is fényszennyezés. Mégpedig akkor, hogyha rosszul vannak beállítva az izzóink, látható, hogy a fenti, ez egy tojó ketreces tartásmód, a fenti régióban intenzívebb a fény, az alsóban kevésbé, ott már lehet, hogy nem elegendő a fényintenzitása az állatoknak, fent pedig már ingerli őket, kellemetlen nekik. És egy másik, hogy ha valaki, amikor bent éjszaka van, kint meg déli 12 óra, és nem alkalmazza azt a megoldást, hogy először belépek és becsukom magam ott az ajtót, egy ilyen zsiliprendszer, és hirtelen betör a fény az istálóba, abban az esetben oda tömörülhetnek az állatok. Akár megtaposhatják egymást, elhulláshoz is vezethet, nagyon komoly stressz az állatok számára. Ez is egy fényszennyezés. Aztán a fényérzékenység. Sokáig gyakoroltam fotoszenzibiláció, és nem sikerült. Ezért elmondom magyarul, takarmányozási fényérzékenységről van szó. A takarmányok egy része iránt az állatok bőrre ér, tehát megeszi a takarmányt, és a napfényre, ha kimegy, érzékenyen reagál rá. Egy allergiás reakciót mutatnak az állatok. Elsődleges formájáról akkor beszélünk, hogyha megeszi a takarmányt, és előjönnek ezek, tehát maga a takarmány okozza a problémát. Ilyen lehet, ha hajdinát etettünk, vagy az Orbánc füvet, hajdinát szoktuk zöld takarmányként esetleg, Orbánc füvet legelheti a legelőn az állat, tehát nem konkrétan direktben nem etettünk vele. Másodlagos vagy máj eredetű forma, amikor maga a takarmány nem okozna ilyen problémát, csak a máj nem működik valamiért rendesen, valamilyen probléma van, és az elfogyasztott takarmány feldolgozása során kerül ilyen helyzetbe az állat, hogy egy fényérzékenységi küszöböt elér, és bőrtüneteket okoz. Érzékenyek a világos bőrű állatok a napfényre, tehát a kevésbé pigmentált állatok is érzékenyek, illetve tavaly volt, biztos hallották Bakson, amikor a petrezselymet egyelték a napszámosok, és rettentő csúnya égési sérülésszerű tüneteket szereztek. Azt hitték, hogy vegyszer okozta, és nem vegyszer. A petrezselyem is a napfény kölcsön hatásából nagyon csúnya kártétel volt. Egy picit a vadak irányába, hogy a vadállat, a nálunk élő vadállatok hogyan reagálnak a fényre, hogyan történik a reprodukciójuk. A szarvasok rövidnappalos állatok, a gímszarvas, amikor azt mondjuk, hogy szarvasbőgés van, tehát a párosodási, ivarzási periódus beindul. Párzásuk szeptember-októberben van, a vemhesség idejük 8-8 és fél hónap. A dámszarvas, amikor a barcogás van, tehát ez a, így nevezzük a szaporodási időszakot. Október-novemberben van a párzás időszak, itt is 8-8 és fél hónapos vemhességidőről beszélünk. Az őz érdekes állat ebből a szempontból. Rövidülő nappalos állatok a suták, a női varú állatok. Párzási időszakuk július-augusztusra esik, és hosszabbon nappalosok a bakok. Ők hamarabb kezdik az ivari életet, el kell foglalják a területet. Tehát ők territóriumukat elfoglalják tavasszal, és ez a területvédés, ez megmarad egészen a párzási idő végig. Tehát összeér a kettő, csak a bakok hamarabb kezdik az ivari tevékenységet. A vaddisznó párzás ideje, amit ugye bugásnak nevezünk, november és január közé esik, de a vadakat etetik. Ugye a vadásztársaságok kihelyezik a takarmányt, és az a tapasztalat, hogy a vaddisznó gyakorlatilag szinte egész évben folyamatosan ivarzik, és fial megfelelő takarmányzási körülmények mellett. Ezt tapasztaljuk tulajdonképpen akkor is, amikor zártéri vadaskertbe megyünk. Ott is igyekszenek minél sűrűbben elletni, minél több utódot előállítani, nem szép szó. Minél több utód szülessen a vadaskertben. És mivel a madarakkal kezdtem, így a madarakkal szeretném befejezni is az előadást. A zártéri fácántenyésztésre, hogy mi jellemző. A zártéri fácántenyésztésben is kialakítottak a 70-es évek környékén világítási programokat mind a tojókra, mind a kakasokra. Aztán a tojókét abba hagyták, nem volt érdemes, nem érte meg alkalmazni. Kakasok esetében azt tudjuk, hogy két-három héttel talán korábban kezdődik az ivari tevékenység, mint a tojóké, és a kakasok elfáradnak a tojó periódus végére, tehát nem lesznek annyira termékenyek a tojások. Ezért mi tartalék kakasokat fogunk beállítani. Ezeket a tartalék kakasokat sötét épületben tartjuk rövid megvilágítás mellett, és május közepétől elkezdjük szoktatni a fényhez őket, egy kicsit intenzívebb tenni a tevékenységüket, és akkor, mikor az első csapat kakas már elfáradt, és nem lennének jó a termékenyülési mutatók, akkor elővesszük a második hadosztályt, és ezzel a paraméterrel, ezzel a tevékenységgel elérjük azt, hogy akár 8%-kal is megnövekedhet a termékeink, tojásoknak a száma. És nagyon nehéz volt idézetet találnom az előadás végére, de hát idézet nélkül el se jöttem volna, megmondom őszintén, ezért kerestem egy idézetet, és ezzel is szeretném majd befejezni az előadásomat. Helen Keller idézete: fordítsd az arcod a nap felé, és minden árnyék mögét kerül. Köszönöm szépen, hogy velem töltötték a délutánt.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Szalai István, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógus Képzőkar egyetemi tanára tartja meg a Matematikai Modell a Fény útjára párhuzamos univerzumokban című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is. Viszontlátásra!